Isten tiszteletünk kezdetén az 51. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Az 51. Zsoltárt, mely így kezdődik: Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem! Foglalja el a helyét a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvéreim, elsőként is hirdetem, hogy megterítetett az Úr asztala. Éljünk ezzel a kegyelemmel, amit az Úr Jézus Krisztus készített a mi számunkra. Következő pontként, kedves testvéreim, szeretném bemutatni azon presbiter jelöltjeinket, akik még nem lettek bemutatva itt a 10 órási Isten tiszteleten a Széchenyi úton, hogy tudjuk, hogy kire fogunk szavazni majd a következő napon, a következő hétvégén. Csak azokat fogom olvasni, akik még nem lettek bemutatva. Kérem a többieknek a megértését. Dr. Bíró Zsuzsanna: 2000. januárja óta vagyok a Székesfehérvári Református Egyházközség presbitere és jogtanácsosa. Civilben ügyvéd, társasági szakjogász. Férjemmel közösen hoztuk létre a Bíró és Vári Kovács ügyvédi irodát. 2 felnőtt gyermekünk van. Tudom és hiszem, hogy életem és szeretteim élete is Isten kezében van, akihez Jézus Krisztus elfogadásával juthatunk el. Köszönöm szépen! Fábián Edit: 2 gyermekem van. Fiam 12-es középiskolás, a lányom 8. osztályos a Talentum Református Általános Iskolában. Közgazdász és adótanácsadó vagyok. Számomra a legfontosabb a hit abban, hogy igaz mindaz, amit Jézusról, személyéről, cselekedeteiről, tanításairól ír a Biblia, a kulcsa mindennek. Köszönöm szépen! Síró Imre testvérünk: Debrecenben programozó matematikusi diplomát szereztem, feleségemmel 6 gyermeket neveltünk fel, a legfiatalabb az idén kezdte az egyetemi tanulmányait. Hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztust kegyességi irányzatokhoz való tartozás nélkül szabad szolgálnom alázattal, hálából, amiért oly sok áldásban volt részem. Nincsen semmi, amit nem az Úrtól kaptam. Szeretnék az ő békekövete lenni. Köszönöm szépen! Szabó Sándor: 1983-ban telepettünk le Székesfehérváron feleségemmel, Demény Mónikával. Isten ajándékaként 3 felnőtt gyermekünk és 2 unokánk van. Egy multinacionális telekommunikációs vállalatnál dolgozom, vezető beosztásban Budapesten. Személyes hitvallásomban Krisztus evangéliumát tekintem életem zsinór mértékéül. Szanyó Gábor. Székesfehérváron végeztem az iskoláimat, épületvillamossági szerelő lettem, majd leérettségiztem és mestervizsgát tettem. A Denzóban dolgozom, feleségem tanító, hitoktató, három gyermekünk van, az Úr Jézus Krisztus szeretetét korán megéreztem. Felnövekedve a Szentlélek segítségével is, hitben is növekedtem, és az Úr Jézus Krisztus követőjévé váltam. Igyekszem úgy élni, ahogyan kedves igém tanít, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Köszönjük. Lepsényi Miklós. Az Öreghegyen élek feleségemmel, három gyermekünk és három unokánk van. Egy magánvállalkozásnál dolgozom, mint alapító, beépíthető és szabadon álló készülékek szakkereskedelmének szervezésével, partneri kapcsolatok építésével, ezek műszaki felügyeletével foglalkozom. A Teremtő Istenhez, a Református Egyházhoz, magyarságunkhoz való elkötelezettségünk gyermekkori eredetű. Ez irányította és irányítja most is egész családunk korábbi és jövendő cselekedeteit is. Köszönöm szépen! Nagy Miklós testvérünk. Végzettségem mestercukrász, cukrász szakoktató. 1990 óta dolgozom saját vállalkozásomban, feleségem tanítónő. Négy gyermekem van, két fiam megnősült, lányom főiskolás, kisfiam hetedikes a Ciszterci Szent István gimnáziumban. A Maroshegyi gyülekezet részben szolgálok, ennek jövőjét, fejlődését összefogással, megértéssel, felülről jövő segítséggel tudom elképzelni. Köszönöm. Pál Zoltán. Párommal 18 éve vagyunk együtt. Egy kisfiam van, Bence, aki 9 éves. Jelenleg egy multinacionális takarítógépeket gyártó cégnél dolgozom, ahol beszállító bázis létrehozásáért vagyok felelős. Istenben való hitem mindvégig megvolt, de a rendszeres vallásgyakorlás 10 éve lett életem része. Ez a hit adott erőt a 9 éve kialakult súlyos betegségem legyőzésében is. Köszönöm szépen! Kedves testvéreim, következő hirdetni valóm, hogy a reformáció 500. évfordulójára egy emléktáblát fogunk avatni majd Isten tiszteletünk végén. Erre szeretettel köszöntöm Kótai János urat, a Mezőföldi Egyházmegye világi főjegyzőjét, aki segítségünkre lesz majd az avatásban. Hallgassuk meg a további hirdetéseket röviden, a kijáratoknál elolvashatók lesznek. Testvéreim, a mai persejpénz, az idei reformációi persejpénz is egyben, mely a Nyíregyháza Örökösföldi Református Gyülekezet templomának építését fogja támogatni. Tudni kell róluk, hogy ez egy új gyülekezet, mely jelenleg egy közeli általános iskolának az egyik termében tartja az összejöveteleit és Isten tiszteleteit. És az Úristen indította őket arra, hogy egy templomot építsenek a lakótelep szélén. Őket támogatjuk a templom építésében a mai persejpénzünkkel. Hirdetem az eljövendő programjainkat. Csütörtökön 2-án 17 órakor imaóra, 18 órakor hit és élet bibliaóra lesz, ahova várjuk a testvéreket. 3-án a tabuk nélkül sorozat folytatódik, mely egyben a felnőtt konfirmációi felkészítő is. November 4-én szombaton 9 órakor ifjúsági evangelizációs napot tartunk. November 5-én ránk következő vasárnap fogjuk tartani a presbiter választást. Itt a Széchenyi úton 8.30-kor és 10 órakor, Maroshegyen 9 órakor és a Budai úton szintén 10 órakor lesz. Ezzel kapcsolatban szeretném fölhívni azon testvéreink figyelmét, akik ugyanezen a napon nagy tiszteletű Somogyi László lelkipásztor testvéremnek a beiktatására mennek majd autóbusszal, hogy előtte szíveskedjenek eljönni majd ide a 8:30-es istentiszteletre, hogy a szavazatukat le tudják adni, illetve hát, hogy részt tudjanak venni az istentiszteleten a gyülekezetben. Ezek után este 6 órakor istentiszteletet fogunk tartani a gyülekezeti központban, ahol is ki fogjuk hirdetni a választásnak az eredményét. Közérdekű hírek, események. Még mindig hirdetnem kell, hogy megüresedett a Széchenyi úti egyházfi állás. Így testvérek, hogyha valaki elhivatottságot érez magában ennek a feladatnak a betöltésére, az kérem jelentkezzen a állásra a lelkészi hivatalban. Testvéreim, hirdetem azt, hogy november 1-i megemlékező alkalmak a következőképpen alakulnak. 15 órakor ökumenikus megemlékezés lesz a kisfaludi temetőben. 16 órakor a vígasztalás evangéliumának megszólaltatása lesz a Béla úti köztemetőben. Majd 17 órakor emlékezők istentisztelete lesz a Budai úti református templom urna temetőjében. Amint azt mondtam, november 5-én vasárnap 15 órakor lesz nagytiszteletű Somogyi László beiktatása Hajdúböszörményben. Aki részt szeretne venni, van még hely a buszon, 5000 forint a tuti költség. A busz 10 órakor fog indulni a Kálvin térről. Emiatt november 5-én, valamint az esti istentisztelet miatt a 30-as, 40-es kör alkalma elmarad. November 18-án a Reformáció 500 székesfehérvári emlékévének zárógála műsora lesz az Alba Régia sportcsarnokban. Hirdetem, testvérek, hogy a mai napon is, a holnapi napon is, a 18 órakor esténként családos előadás sorozat van a Technika házában, az emberi életvezetés nagy kérdéseiről. Menjünk el és hallgassuk meg, plakátok vannak a kijáratnál. Szeretett testvéreim, köszöntjük a születésnaposokat és a névnaposokat. A Narcisz, Zénó, Alfonz, Zenóbia, Farkas, Cseke, Marianna, Achilles, Bogdán, Győző, Hubert, Károly és Lina nevű testvéreinket. Az Úr Jézus Krisztus gazdag áldása legyen az ő életükön. Nagy örömmel jelentem be a testvéreknek, hogy keresztelőre készülünk. Rövidesen meg fogjuk keresztelni Barca Villőt, Barca Balázs és Bölcskei Veronika első gyermekét. Szomorúsággal a szívünkben hirdettem azt, hogy temetésünk volt. Horváth Gyula András 61 éves korában hunyt el. És sajnos temetésünk lesz, Varga László 81 éves korában hunyt el, az ő temetése november 8-án, szerdán 9 órakor a Béla úti temetőben lesz. Krámer Elvinné született Pál Ilona 80 éves korában hunyt el, az ő temetése november 18-án szombaton, 11 órakor a Budai úti altemplomban lesz. A lelkész választásról még röviden néhány szót szólnék. A lelkészválasztási bizottság a presbitériummal egyetértésben novemberben lelkész vendégszolgálatokat tervezett a következő rend szerint. 12-én vasárnap nagytiszteletű Lomász Krisztián lelkipásztor úr fog majd itt szolgálni 10 órakor, Hajdú Sámsonról fog érkezni közénk. 19-én vasárnap nagytiszteletű Hajdú Szabolcs Koppány lelkipásztor fog itt szolgálni közöttünk a 10 órási istentiszteleten, ő Lovasberőiből érkezik. Majd november 26-án, vasárnap 10 órakor, nagytiszteletű Székely Attila lelkipásztor szolgálata várható, ő Kaposfőről fog majd érkezni hozzánk. Kedves testvéreim, folytassuk istentiszteletünket, méghozzá keresztelőre készülve. A keresztelőre készülve a 164. 167. dicséretünk első versszakát énekeljük. A 167. dicséret első versszakát, mely így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Szeretett testvéreim, sok szeretettel köszöntelek titeket. Ez a gyülekezet imádságos szívvel és szeretettel várt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és a keresztséget kérjétek, hogy befogadja őt ezáltal a keresztjén a Szentegyház. Hisszük, hogy Isten akarata ez. Isten akarata az, hogy ez a gyermek Jézus Krisztus követőjévé legyen. Fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztelés sákramentumát. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén ezért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Istennek igéjét olvasom erre az alkalomra. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Eddig az írott ige, gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, kedves keresztszülők, tisztelt rokonok! Sokszor felmerül a kérdés, hogy miért is kereszteljük meg gyermekeinket, és mit is jelent ez valójában? Nézzük, hogy mi ennek az igazsága. A gyakorlat az, ugye, hogy a keresztelendő gyermek fejét egy kevés vízzel leöntjük. És közben azt mondjuk, hogy keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Mit is jelent ez, nézzük meg. Az Atyának a nevébe, mivel ebben az ünnepélyes pillanatban az Atya Isten, mintha maga hajolna le ide hozzánk, és az ő szent kezét rátenné erre a kis gyermekre. Mert ezzel a látható jellel Isten mint egy aláír egy kétoldalú szerződést a maga részéről. Befogadva ezt a gyermeket a keresztjén Anya Szentegyházba. Ez a szerződés azonban teljessé, és e kisgyerek részéről aláírva, majd csak az ő hitre jutása után lesz. De Isten addig is megelőlegezi azt a bizalmat, a szülők, keresztszülők hitére való tekintettel, hogy ez így lesz. Így a jel titeket szülőket és keresztszülőket is hálára kötelez, hogy az Úr kegyelméből ez a gyermek a közösség tagja lehet. De köteleztiteket még továbbá, hogy Isten félelemben neveljétek őt, keresztjén módon, hogy majd önként tegyen vallást az ő hitéről, és fogadalmat a konfirmáció alkalmával, a ti példátokat látva. Keresztellek a fiú nevébe, mintha a fiú Isten is, Jézus Krisztus is ígéretet tenne. Tudjuk, hogy a Golgotán, mint minden emberért, ezért a gyermekért is hullott az ő drága vére. Hogy már előre magára vállalta az ő bűneit, és miután ez a gyermek elfogadja majd őt személyes megváltójának, a megváltás rá is érvényes lesz. Hogy Isten ne úgy tekintsen rá, mint egy bűnös lélekre, hanem mint egy megigazított lélekre. Keresztellek a Szentlélek nevében, ez a kijelentés is egy ígéret, hogy a Szentlélek vezetni fogja majd a gyermeket a hitre térés útján. És majd, ha hitre jutott, lakozást vesz ő benne, és Krisztus tagjává fogja szentelni. Részesíteni fogja mindabban, amit Jézus Krisztus, a mi Úrunk szerzett az ő számára, vagyis hitben megélt valóság lesz neki a megváltás, és majdan az örök élet. Amen. Most fennállva valljátok meg hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondva fennhangon az apostoli hitvallás szövegét a következőképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők! Hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha így van, felejétek, hangosan akarjuk. Isten áldja meg a szent elhatározásotokat. Kérdezem még, hogy ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem. Ígéritek-e, hogy egy gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha az így van, felelj a gyülekezet együtt. Ígérjük.
Ígérjük.
Isten szent lelke adjon erőt a mi ígéretünk teljesítéséhez. Imádkozzunk, testvérek! Kegyelmes Urunk, mindenható Istenünk, téged dicsőítünk és neked adunk hálát Villő és édesanyja megtartott életéért. Adj kérjünk testi-lelki erőt a szülőknek, és a gyermek szeretteinek ahhoz, hogy őt felnevelhessék a te dicsőségedre. Tedd ezt a gyermeket Jézus Krisztus igaz követőjévé. Légy áldott, Urunk, az Anya Szent Egyházadért, Krisztus testéért, melynek tagjait íme a mai napon is szaporítod. Jövel Szentlélek Isten, légy velünk minden napon. Amen.
Kereszteljük meg a gyermeket.
Vidő, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Kedves testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket a 225. dicséretünk éneklésével. A 225. dicséretünk első három versszakát énekeljük, mely így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt. Hát zsidó vagyok én. A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki. Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus ezt kérdezte tőle. Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Ámen.
Kérlek, Istent, hogy elmondták az ő igényét, hogy Krisztus beszéde lapozzék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjék az ő dicsőségére. Ámen. Fennálló imádkozzunk, testvérek! Úrunk, mindenható mennyi atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk a te megtartó kegyelmedért, hogy most itt lehetünk a te igéd, a te igazságot hallgatására a te szent házadba, ahol még szabadon szólhat a te tanításod. Te hozzád jöttünk, Úrunk, ezen a vasárnapon. Ígé a maga útjáról, hogy levonulhassunk a te lábadhoz és imádhassunk téged. Hiszen jól tudjuk, hogy tőled kapunk mindent. Te őrizted meg a mi életünket, és a veled egybe kapcsoló hitünket is. Nagy a te hatalmad és kegyelmességed, mindenható atyánk, hogy minket a tőled elválasztó bűneink ellenére sem hagysz elveszni, hanem elküldted a te egyszülött fiadat, hogy általa kegyelmet találjunk előtted. Köszönjük, Úr, ezt a véghetetlen szeretetet. Úr, várjuk a te szent ígéret, az örök életnek beszédét. Adjunk, hogy a te szabad megszólítson minket, hogy üzenetté válja az, ami számunkra, hogy abból megérthessük a te tanításodat, és bátorítást kapjunk belőle. Kérjük, Úrunk, hogy szállj meg minket, és küld el közénk a te szent lelkedet, és így áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Isten igényének hallgatására készülve énekeljük tovább, hogy ez a 225. dicséretünknek az 5. verszakát. Az 5. verszakot pedig így kezdődik, adja, hogy lássuk a világosságot. Mi az igazság? Ezt a részt helyezem a szívedeknek most. Eddig az írott ígéret ülekezett foglalja a helyet. Mindenki foglalkoztat az igazság kérdéssel. Mi az igazság? Az igazság az, hogy most az imént megkereszteltük balcam időt. Az igazság az, hogy az Isten tisztelet után le fogjuk letezni a reformáció 500 emléktábláját. Igazság az, hogy eltelt 500 év azóta, hogy Luther kifüggesztette az ő pontjait. Ezek mind igazságok. De mi is maga az igazság? Ugyanis ez kell, hogy életünk egyik legfőbb kérdése legyen a számunkra is, amit Pilátus is Jézustól kérdezett. És amíg ez nem tisztázódik, addig testvéreink csak illúziókban ringatjuk magunkat. Mert az a kérdés, illetve a ráadott válasz teszi életünket értelmessé, vagy taszítja értelmetlenségbe, abban a hiába valóságra, amiről a prédikátor így írt. Igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. Igen nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. De azt is tudjuk, testvéreim, hogy a világ értelmes vizsgálata előbb-utóbb elvezett minket oda is, ahová prédikátor elvezette az ő záróverseihez. Mindezt halva a végső tanulsághez. Féld Isten, és tartsd meg a parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. A kérdés elhaladt. Mi az igazság? Testvéreim, ezt nem spórolhatjuk meg. Nem léphetünk át rajta, nem legyíthetünk egyet. Mert olyan valamiről van itt szó, amit nem lehet nemzedékről nemzedékre továbbadni, hanem minden egyes generációban, mindenkinek személy szerint magának kell ezzel megküzdenie, ezzel a gyökerű kérdéssel. Ismerjük a mondást, három magyar igazság. Nekem van egy igazságom. Neked is van egy igazságom. És nekünk kettőnknek van egy közös igazságunk mindenki mással szemben. Tehát ez az eredet ennek a mondásnak. Egyből volt három arca igazság, igaz? De ennél sokkal több arca van. Mondják is, hogy ezer arcunk igazság. Ahonnan nézem, pontosan olyan arcot mutat. Hát akkor mi is az igazság? Ezer arcon kérdés, ezer arcon válasz. Kinek van igazad? Melyikünknek? Nekem? Neked? Az, amit mondok ma, az igaz? És vagy amit holnap mondok, akár pont az ellenkezőjét állítva, akkor majd az lesz igaz? Azt hiszem, hogy minden napokból ismerős a helyzet. Pilátus kérdését is többféleképpen lehet értelmezni. Lehet értelmezni kétkedőre, aki gúnyolódik Jézussal. Rögyen már mi az igazság. De éppen úgy lehet komoly érdeklődésnek is lenni, mint akit tényleg érdekel a téma. Mert nem talál rá feleletet. Uram, mondd meg, mi az igazság. Mert mint sokan másoknak, világsúcsnak sincs, főleg nem voltál füle, hogy meghallja, nem voltál nyitott szíve, hogy befogadja a választ. Hisz ő is, mint mindannyian, ezernyi mindenféle igazsággal találkozunk az életünk során. Tudjuk jól, vannak a nemzeteknek, népcsoportoknak mindenféle igazsága, ezek sokszor véresen feszülnek egymásnak. Ha csak az aktuál politikából veszük a katalánok helyzetét, ugye pénteken kikiáltotta a katalán parlament az ő függetlenségét, néhány órával később a spanyol szenátus felosztotta a katalán parlamentet. Mert egy ilyen önálló, autonóm parlamentű törvényhozás nem rendelkezhet a saját függetlenségéről, és így Katalónia függetlenségi törekvése érvénytelen és törvénytelen. A katalánok szerint pedig függetlenedésük törvényes, mert mindenkinek joga van függetlenül lenni. Kinek az igazság? Mi az igazság? A politikai pártok igazsága is egymásnak feszül. A kormányzó párt folyton az ellenzéket vádolja, hogy akadályozzák őket a munkában. Az ellenség, az ellenfél pedig, vagyis az ellenzék, a kormány személyre veti, hogy lehetetlen törekvéseket igyekszik ráerőltetni a polgárokra. Na most akkor kinek van igaza? Hol van az igazság? Érdekvédelmi csoportok igazságra feszül egymásnak. Meddig terjed a szabadság? Mi az, amit az állam törvényen rákényszeríthet az ő polgárainak? Hát kinek van itt igaza? Tudós csoportok igazságra egymásnak feszül. Ilyen olyan elméletek születnek meg, és azoknak a cáfolata látott világot. Persze, mindenki a magáit hajtogatja, és mindenki tökéletes mérvekkel alá kellett támasztani a saját maga igazságát. Most akkor kinek van igaz? Nem kerülhetjük meg a világvallása kérdését sem. Az Isten teremtett világában az ember üdvössége a cél, vagy inkább egy földi paradicsomot? Egy földi megbékélés keresünk? Vagy esetleg a lélek vándorlás, a nirvánában való teljes feloldódás, a végállomás? A keresztény felekezetek igazsága szintén egymásnak teszünk. Ki az, aki az igazi jézusi hitet hirdeti? Mi a legfontosabb a keresztény tanításban? Hogyan is kell igazából szent életet élni? Megannyi kérdés vetődik fel itt is. De melyik felekezetnek van igaza? Mi az igazság? És hát, ha még mélyebbre ásunk, akkor meglátjuk, hogy a kegyességi irányzatok azok is egymásnak feszülnek. Ki az, aki üdvözülhet? Aki szinte mentes a bűntől, és a világgal a lehető legkevesebb kapcsolatot tartja fent, hogy nehogy véletlenül bűnbe eshessen? Vagy pedig az, aki bűnösök között ül a világ kellős közepén, és ott végzi a szolgálatát? Vagy pedig az, aki mindig napra kész, a dogmatikában tökéletes ott van, ismer minden kérdésre, minden által a helyesnek vélt választ. És természetesen ezt másokon számon is kéri. Vagy az, aki fedhetetlen életet él, igyekszik az egyház rendjét betartani bármilyenre. Vagy pedig az, aki naponta összetörten, a bűnei alatt összeroskodva, rogy le ura lábához hűbánó szíve. Vagy pedig az, aki megváltást kapott, átadta a életét az Úrnak, de utána azt mondja, hogy én már megtértem. A továbbiakban tehetek, amit akarok, mert Isten engem úgy is üdvözíteni fog. Most kinek van igaza? Mi az igazság? Tudjátok, a testvéreink sokszor a mi kicsi hitőségünknek is ugyanezek, vagy legalábbis hasonló kérdések adok. Ezek homályosítják el előttünk az igazságot. Keresünk, kutatjuk, mi az igazság, pedig ott van az Úrunk előtt. Pilátus előtt fizikailag ott volt az Úr előtt. A megtestesült igazság. Az igen, aki testé lett. Jézus főbb a bimájából tudjuk, hogy az Atyának mondta, hogy a te igény igazság. Hát Atyám fiai, megtaláltuk az igazságot. Most aztán már lehetett a meg az igazság bajnokon is, nem? Nézzünk csak körbe a világba. Hát nem azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az igazság bajnokai bizony nagyon is igaztalanul cselekszenek. Nagyon igaztalanul próbálnak érvényt szerezni az ő véletlen valós magukat. Akárcsak sokszor mi vagyunk. Mennyivel vagyunk bírva? szemünkbe hányják nekünk keresztényeknek, hogy az egyház az igazság nevében kegyetlen igazságtalanságokat követett el, és követelnék ma is. Alázatos szívvel azt kell mondani, hogy sajnos igazuk van. De ők, akik ezt mondják, nem tudják, hogy milyen felelő érzés az, hogy mi, akik hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, meghallgatjuk mindezeket a hű és igaz Isten előtt, aki készséggel az ő ígérete szerint megbocsátva megtérnek. Hiszen ő Jézusban az életét áldozta a bűnös és igaztalan emberiségét, hogy magára vállaljon mi igazságtalanságainkban a jogos büntetését. Sok-sok kérdés hangzott azért. Lehetnék most nagyon szép, cinkalmas válaszokat fogalmazni, de nincs emberi válasz. Higgyétek el, senki nem tudja a zsebéből kiántani a helyes választ, az igazságot. Vagy aki igen, hát azt tanácsolom, hogy kerüld el veszélyre, mert én utatom vezetni. Vegyük észre, testvéreim! Jézus nem ad választ Pilátusnak azonban. Még a te vagy a zsidók királya kérdésre is csak visszakérdez. Csak azután ad választ. És látszólag egészen más dologról beszél, de valójában egyébként egy sokkal hatalmasabb, messzebbre mutató dologról. Az én országom nem e világból való. Nem válaszol. Ki jelent? Ki jelenti az igazságot? Isten igazságát. Jézus nem száll szembe mindenféle különböző emberi igazságokkal. Nem száll szembe a farizeusok, az írás tudok, a főpapok igazságával. Nem áll neki a maga igazával győzködni ellenfeleit, világos, vagy legfőképpen minket. Nem harcol erővel, erőszakkal, nem ordít az ő igazáért. Ezt meghagyja az igazság gondolatainak. Mert nagyon jól tudja, hogy ez nem vezetne sehova. Ideig, óráig talán. Jézus csak kijelent. Kijelenti az igazságot. Kijelenti önmagát. De hogyan? Zakariás proféta így írja, nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. Hát évet a megtestesült személyé lett igazság. És hát, ahogy Jézus mondta, nem a világból való, mondhatnánk úgy, hogy az igazság nem a világból való. Persze nem úgy, mint ahogy ezt annak idején az iszlaptárban mondták, hogy az igazság odaállítan, egy megfoghatatlan, láthatatlan, párhuzamos, transzcendens világban, mert az igazság itt van, köztük, az ő szent lelke által. Csak mondhatni, hogy odától jött. Nem ebből a világból való. Az én országom nem ebből a világból való. De hozzá kell egyből tennünk, hogy az igazság viszont eljött ebbe a világba. Az ige testvére közöttünk lakott és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazságban. Tehát nem egy tárgy, nem egy eszme, nem egy eszmerendszer, egy személy, akiről beszélünk. Hát igen, a személy, az ige, az igazságban. Hát ezért nem adott más választ Pilátusnak, csak egyszerűen kijelentette önmagát. Ezért nem harcolt az ő vádlóival, örömszakadtáival, oda igazáért. Hiszen az ő kijelentéséből tudjuk, hogy ő saját maga az igazság. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Azt azonban meg kell látnunk, hogy Pilátus, ha csak részben is, de felismerte, hogy itt valami van. És megfogalmazta az ő általa látott igazságot. Pilátus ezt kérdezte tőle, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Ezer és ezer felé keresi a világot, világ igazságot. Jár mindenféle bölcsekhez, mindenféle tanítókhoz, mesterekhez, ilyen-olyan keleti vallások gurúikhoz, misztikusokhoz, tudósokhoz. Higgyétek el a való igazságot, nem fog találkozni. Egyetlen egy helyen lehet az igazsággal találkozni. Ott a Golgotán. Ott a Golgotán, ahol Jézus egyszerű és tökéletes áldozata révén van bocsánat a mi bűneinkre. Ahol érted és értem, kint halált volt a keresztfán. Ahol az ő elfolyt vérehárában bűnössége a benne hívőknek. Ahol a templom kettéhasadt kárpítján keresztül láncig az, amit Pál így fogalmaz meg Timóteusnak. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Tudjuk jól, hogy utána harmadnapon feltámadt Jézus a halálból. Azért, hogy vele együtt neked is, és nekem is örök életünk legyen vele, hogyha hiszünk bűnben. Hát testvérek, ez az az egyetlen igazság, ami értelmet adhat a mi életünknek. Ez az az igazság, ami napról napra talál minket, táplál minket, bizonyságot ad, ami örök életre vezet. Nincs más igazság. Jézus bizonyságot tett az igazságról, vagyis önmagáról. Hiszen ezért öltött emberi testet, és született meg erre a világra. Nem erőlteti ránk az igazát. Nem akar minket erővel meggyőzni. Nem akar minket mindenféle logikus érvelésekkel magához vonzani, követésére bírni minket. És még csak az ő mennyei tekintélyét sem vezet alatt, hanem csak szeretettel. Szeretettel, mint pedig a legnagyobb szeretettel. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És olyan csodálatos az, hogy megengedi nekünk, hogy megláthassuk őt. Megláthassuk őt az igazságot. Mert ezt adta nekünk a keresztény. Nem szeretett testvére. Tudjuk-e már most, hogy mi az igazság? Az énekeljük a 225. dicséretünk 7. és 8. verszakát, de így kezdődik, adj igaz hitet a te szent fiadnak. Szólsz hozzá a te ígéd által, a te ígéd igazság, Urunk, hogy ne legyünk kisügyűek. Mentsődj minket attól, hogy mi akarjuk lenni az igazság bajnokai. Őrizd meg minket a képmutatástól. De kérjük, hogy adj erőt és bátorságot a te népednek, hogy hittel megvalljuk téged, mint egyetlen igazságot. Attól, hogy a mi mindennapi életünkben is megláthassuk azt, hogy hozzád tartozunk. A te tanítványaid vagyunk. Tudom, kérjük, hogy áld meg ezt a gyülekezetet és a szolgálatot. Áld meg ezt a közösséget, nemzetünket. És emlékezz meg, Urunk, mindazokról, akik az élet nehézségeit éppen most. A szenvedőkről, betegekről, gyászolókról. Küldd el neki, kérjük, a te vigasztalásodat és szabadításodat. Légy segítség azoknak, akik a bajok között, rettegések között élnek. Vigasztald meg azokat, akik meghívottak az ő kitűkben, és reménységükben a gyászterre alatt. Könyörű meg kérjük azokon, akik végétlenségben élnek, és érvelmazd azoknak, akik elveszítették életük célját. Tartsd meg, és szabadíts meg őket a gyógyulságból. Ajándékozz meg, kérjük őket reménységgel. Amen. Testvérim, egy rövid csendben kivitálni az üdvözlő kívánságot. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te meghallgatod a ki nem mondott szíveinkből jövő imádságokat is. Amen. Mi azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. És nem mindenkinek kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönöm az imádását. Így szól az Úr Jézus. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazságra, a te ígéd igazság. Amen. Testvérem, az úrvacsorára készülve énekeljük a 345. dicséretet, az első három verszakát. 345. dicséretünk így kezdődik. Így vagy Isten most előtte szívem kitára.
meg Istennek veletek kötött szövetségét, hogy élő közösségetek legyen Jézus Krisztussal, és az ő testében, az egyházban egymással. Hallgassátok meg, atyámfiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elég adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez nyílt első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyet elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöleti, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, miután megvacsorálta, és ezt mondotta. E pohár, az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eldől. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjuk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk. Mert igaz és méltó szent kötelességünk, és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjuk neked, Urunk, Atyánk, mindenható örökkévaló Isten. Téged magasztalunk, menj és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, és mondjuk, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten, áldott, aki jön az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. Magunkat megalázva mondjuk bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneinket megvallottuk, és a keresztelő során megvallottuk már a mi hitünket is. Bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és lényét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozat? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elvívott szolgálja, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megárt a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunk. Foglaljuk el helyünket, és azután járuljunk majd a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendel. Hirdetem, hogy aki gluténmentes kenyérrel kíván élni, annak van lehetősége rá az Úr asztalához járulva jelezzek azt. Úrvacsora tétel alatt a 459. dicséretünktől fogjuk folytatólagosan énekelni énekeinket. A 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bánánál letészen bűnünk ére.
Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és záró énekként, valamint egyben, a tábla, az emléktábla avatására készülve is énekeljük a 396. dicséretünket, Ébredj, bizonyság tévő lélek. Szeretett testvéreim, hát íme eljött ez az ünnepélyes pillanat, amikor is a reformáció 500. évéhez közeledve, ugyanis 31-én lesz majd, és most még csak 29-ét írunk, de ez a legközelebbi vasárnap, amikor megtehetjük ünnepélyes körülmények között, hogy azt a táblát, mely amellé a tábla kerül, a 400 éves tábla mellé, hogy 100 évvel később, az 500-as, és hittel abban a reményben, hogy 100 év múlva a 600-as is oda fog majd kerülni, így szeretném felkonferálni ezt az emléktábla avatást. Először is szeretném megkérni Szabóné Miklós Eszter testvérünket, hogy mondjon el egy verset.
Remény Sándor, a fordító, Károli Gáspár emlékezetében. Alkotni könnyen, a szellem szabad, a képzelet csapunkat szerte szét, belekaphat a felhő üstökébe, felszánthatja a tenger felekét. Virágmoddal eget, földet bevethet, törvényé teheti a játszik kedvet, zászlóvá szeszélyt, mely lengve lázad, s vakmerőn méri Istenhez magát. Az alkotás, jaj, kísértetbe is visz. A fordítás alázat. Fordítani annyit tesz, mint meghajolni. Fordítani annyit tesz, mint kötve lenni valaki mást, nagyobbat elharolva, félig őt vinni, félig vele menni. Az, kinek szellemét ma körülálljuk, a legnagyobbnak fordítója volt, a kijelentés ős betűire alázatos, nagy gonddal ráhajott. Látom, előtte türelem szövétnek körül a legnap, körül a legjobb állni. És látom, hogy győz érdes beszédinek szálló századok adnak patinát. Ó, be nagyon kötve van Jézusához. Félig ő viszi, félig Jézus őt. Még nem bizonyban végül megpihennem, együtt érve el egy honitetőt. Amíg mennek a kemény fordítónak tán velejtéket, tán vére is hull, de türelmén és alázatán által az örök Isten beszél magyarul.
Köszönjük szépen ezt a szép verset, és most szeretném felkérni Kótai János urat, a Mezőföldi Egyházmegye világi főjegyzőjét, hogy tartsa meg avató beszédét.
Áldás, békességet, Istennek dicsőséget. Nagy szeretettel és tiszteltel köszöntöm a Székesfehérvár régi a jelenlévő tagjait, innen Isten tiszteltünkön. Egyben tolmácsolom önöknek a Mezőföldi Református Egyházmegye elnökségének áldásos jó kívánságait. A reformációval kapcsolatban önök és már mindenki nagyon sokat hallott az írott és az elektromos sajtóba, nagy ünnepség volt Fegyra, Pápán, a Dunán egyház körbe, ahol Tömér László házelnök úr tartott mindenki beszédet, valamint Soltész Miklós. Az ünnepségek mind nagyon magas emelkedett hangsúlya voltak, mert Székesfehérvár is már a januári idő után reformáció évévé nyilvánította 2017-et. Amit én nagyon fájlasztok és sajnálok, hogy viszonylag Károly Jánosról és a Gálya rabjainkról kevés szó esik. Ugye a reformáció, amikor elindult 1517-ben a luteri követelések, illetve pontok Wittenbergi Vártántól való kiszögelésével, nagyon érdekes helyzet volt és katarzis Magyarországon. 1490-ben ugye kiolgan a fákja, meg a legnagyobb reneszánsz uralkodott Mátyás király. 1514-ben már Dózsát megérítették a tízes trónon, 1517-ben a reformáció, majd 1523-ban a Mohácsi nemzeti tragédián. Az ország három részre szakadt, a király második Lajos a Cserepatakba oda veszik, a királyné az erdélyi helytelenségbe menekül, az ország török hódoltság alá kerül, és ugye a kétfejű sárga szemekkel figyeli Nyugat Magyarországot. Amit itt még el szeretnék mondani, ezt mindenki a tanulmányban is tudja, hogy ezen a körülményen, meg ezeken a szituációkon indult el a reformáció. Hála legyen van ezek a nagyüstenek, ez csak annak az elejével lehetett egy ilyen elkeseredett helyzetben, hogy Magyarország is ez gyökeret vett. Krakkóból Oszorai Imre megírt az első magyar nyelvű tanulmányát, és ugye Genbe, Wittenbergbe, és ahol tanultak magyar reformátorok, ők mind ezt segítették elő. De ugye a mostani ünnepségekben már január 6-án elkezdődött ez a művészetek portájába, majd Debrecenben, reformáció 500 volt a parlamentben, volt az evangélikus testvérekkel közös zsinat, és a budapesti arénába fogjuk befejezni október 31-én egy közös háború ünnepi istentiszteletet. Még azért elmondanám a testvéreknek, hogy a Kárpát-medencei magyar reformátusság is méltóképpen ünnepel Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Gibaszombaton, és püspökünk most november elején fog menni a párizsi magyar diaszporába ünnepelni méltóképpen az 500 éves évfordulót. Az elődeink, akik nagyon sokat szenvedtek ezért, a gályadók reformátoraink, ugyanis Nápolyba szabadítottak a holland tengernek, és talán azt olvasnám fel a testvéreknek még, hogy a Dunántúli Református Egyház kerület a tegnapi ünnepi ülésén, ahol már mint említettem volt, Kövér László házelnök úr tartott az ünnepi beszédet, határozati javaslattal jött a Dunántúli Egyház kerület közgyűlése. Olvasnám. A reformáció 500. évfordulóján az egy szent és egyetemes önszent egyház részeként hálát adunk azért, hogy az Úr megtartotta népét és egyházunkat itt a Dunántúlon. Hálát adunk reformátorokért, itt való őseinkért, mindazokért, akik az Ige egyházában, a hitben előttünk jártak. Hálát adunk mindazokért, akik hitükről szenvedést vállalva is tanúskodtak. Hálát adunk a reformáció minden áldásaiért és áldott terheiért is. Hisszük, hogy a feltámadott Úr, aki tegnap ma is mindörökké ugyanaz, a világ kezdetétől fogva annak végéig megőrzi az ő népét. Éppen ezért nem csinunk meg könyörögni Jézus Krisztus ügyéért, a minden tőlünk tárhányat megteszünk az Úr elejét elkérve, a ránk bízott drága kincs, valamint a ránk bízottak megőrzéséért. Továbbá nem csinunk meg tisztán és szükséggel hirdetni Isten igényét, Jézus Krisztus evangéliumát. Továbbra is tudjuk, hogy kíván hiszünk, ezért bizonyossággal valljuk, hogy a feltámadott Jézus Krisztusban velünk az Isten, ha pedig az Isten velünk, micsoda lehetne ellenünk. Ez volt a 2017-es egyházkerületi közgyűlési határozat. Még egyszer, ugye ebben az évben a presbiter választás is történik minden gyülekezetünkben, kívánok a Székesfehérvári Eklézia minden tagjának bölcs döntést, oké, célszerű választás, hitben élő, kipróbáltás mérenken bizárka az egyéniának az anyagi lelki sáfárságát. Kívánom, hogy bár tudom, hogy a lelkészváltás van folyamatban, hogy ne törjék meg a gyülekezet tagjainak a tenni akarását, és pártfogolják majd az új lelkész és a jelenlévő lelkészeket is, akik szolgálnak. Úgy gondolom, mindezekért isteni a dicsőség, szólidőn, borja, köszönöm a megtiszteltetéket.
Nagyon szépen köszönjük a tartalmas szavakat, és azt hiszem, van még mit tanulnunk. Szeretett testvéreim, akkor fáradjunk oda a táblához, és olvassuk fel ezt a emléktáblát. Én azt javaslom a testvéreknek, akik itt ülnek, mivel hogy semmit nem fognak látni belőle, jöjjenek ők is közelebb.
Az emléktábla leleplezésével egy időben énekeljük a 134. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik, Úrnak szolgálj mindnyájan. Végezetül pedig énekeljük el együtt nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Szeretett testvéreim, áldjuk az Úristent, hogy ezt a mai gyönyörű ünnepi alkalmat megélhettük. A mi Úrunk Jézus Krisztus legyen továbbra is gyülekezetünk őriző pásztora. Isten velünk, áldást, békességet!
Amen.